A reformáció 500 éve indult útjára. A Nemzeti Múzeum ez alkalomból rendezett egy emlékkiállítást. Torda Judit készített interjút a helyszínen.
Egy rendkívül impozáns tárlatvezetésen vettem részt a Magyar Nemzeti Múzeumban, és a vezetője ennek a kiállításnak, Kis Erika művészettörténész. Ez a kiállítás a reformációról szól, illetve a reformáció 500 évéről. Mi volt a céljuk ennek a kiállításnak a megrendezésével?
Az, hogy tulajdonképpen egy egyházi, egy vallásos megújulási mozgalomról a Magyar Nemzeti Múzeumban rendeztünk kiállítást, mert mutatja azt, hogy egy nagyon széles közönséget céloztunk meg. Úgy gondoljuk, hogy a reformáció a humanizmus és a reneszánsz örökségével alapvetően meghatározza a mai Európának a képét. Tehát egy olyan lelki, szellemi megújulási mozgalom, aminek nagyon sokféle irányban érezhetők a lenyomatai, a hagyományai.
De a reformáció kezdete az egy dátumhoz van kötve, ugye? Mi is volt ez?
1517. október 31-e, tehát minden szentek ünnepének az előestéje, amikor egy wittenbergi, egy viszonylag friss egyetemnek a teológia professzora, egy bizonyos Martin Luther kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára hagyomány szerint azt a 95 tézisét latin nyelven, amelyben az egyház és a hit megújítására bocsájtotta vitára az elképzeléseit.
De hát nyilván nem akkortól datálódik ez, hanem jóval előbb már voltak jelei a reformációnak. Illetve tulajdonképpen a kiállítás is ezt mutatta, hogy nincsen vége ennek. Ugye? Igen,
így van. Tehát a történettudomány most már nagyon régóta használ egy kifejezést, több évtizede is, a hosszú reformáció kifejezést, amelyben nem csak az adja a hosszúságot, hogy nagyon mélyre vezeti vissza a reformációnak az előfutárait, az előjelenségeit, hanem ennek a jelen időig nyúlós hatását is hangsúlyozza, amennyiben a későbbi századokban, tehát a 16. századi történésnek a recepciója, az átértelmezése, visszavetítése egy állandó, megújuló, örökké változó szellemi folyamatot eredményez. A hatásában pedig a tradíció teremtésben, meg annak az átalakulásában pedig szinte mi is tanulni lehetünk mindennek.
Mitől terjedt másképp a reformáció nálunk?
Magyarországi reformációnak a másfajta volt, tehát egyetlen szóval is mondhatnánk, ez a török. A török jelenléte, az Oszmán Birodalomnak a jelenléte, ami megváltoztatta és nagyon érzékeny területté tette Közép-Európát a reformáció eszméjére. A török által jelentett kérdésekre adandó válasz keresése közben gondolták úgy 16. századi elejénk itt a Magyar Királyság területén, a Kárpát-medencében élők, hogy a luteri eszmék azok adekvát válaszokat adnak. És ezek a válaszok nagyon fontosak voltak számukra, először az üdvösségük keresése, és a helyzetnek a túlélése, a jövőnek a kutatása, a válaszoknak a megszületése tekintetében.
Igen, hát ez a három részre szakadt Magyarországon, és gondolom, hogy nagyon előtérbe került ez.
Pontosan azért, mert maga a luteri gondolat, az nagyon hamar megjelent a Magyar Királyság területén. Tehát 1526-ban igazából már évekre visszatekintő hagyománya volt annak, hogy Luther írásait olvassák, hogy az eszméit vitatják. Mert ez egy óriási impulzusként áthatotta egész Európát. És nem csak a szellem emberei foglalkoztak ebben, nem csak teológusok, hanem az utcanépet. Tehát pont erről szólnak a legelső tudósítások, hogy ivókban vitatják meg az emberek, hogy ez a wittenbergi teológus ott mond azt.
Nagyon népi. Azért gyorsult fel a Magyarországon való elterjedése, pont a török befolyás miatt, vagy a magyar identitás miatt?
Ez egy nagyon sok nyelvű terület, etnikailag és felekezetileg is sokszínű. Ezt talán nem szoktuk felidézni, de felekezetileg is sokszínű a Szent Istváni Magyar Királyság egészen a reformációig, hiszen ortodoxia és latin kereszténység egymás mellett él. És a török jelenléte az a keresztényel szembeni valami más, egy idegen kultúrával való drámai találkozást jelent. És azt nem tudom, hogy gyorsította, minden esetre rendkívül hamar gyakorlatilag a lakosságnak a túlnyomó többsége protestánsra válik, viszont azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem az egyik napról a másikra, ez egy szerves, egy organik folyamat. Tehát ugyanúgy, ahogy a Luther tettének a dátum, mint egy szimbolikus dátumként, igenis fontos, mert ez egy fontos emlékezésre sarkaló momentum. Bárhogy is történt ott Wittenbergben. De ugyanígy a reformáció elterjedés, ez nem köthető egyetlen állomáshoz. Ez egy nagyon nagy terület. Európa meg még nagyobb. Tehát nyilván vannak helyi variációk, amelyek függnek attól, hogy milyen ajkó az a közösség, kinek, melyik karizmatikus reformátornak a hatása érezhető, milyen gazdasági környezet van, kik a szomszédai, milyen világi hatalom alatt él. Tehát ezek mind-mind rendkívül fontos helyi variációkat hoznak létre, de összességében valóban az mondható, hogy a 16. század végére a lakosságnak a túlnyomó többsége a Kárpát-medencébe protestánssá válik.
Debrecen az egyik fellegvára, ugye ez a kálvinista római, igen, szokták nevezni, de nyilván más helyszínek is, és nagyobb városok is vannak, ahol igazán helyet és teret kap.
Igen, Debrecen valóban egy nagyon kiemelkedő hely, és egy óriási kisugárzó központja, főleg a helvét hitvallással lévő protestáns közösségeknek, de ezt megelőzően a 16. században, hiszen Debrecennek ez a fontos szereplői válása, ez inkább ha már kálvinista róva, akkor annak a papja pedig Péter pápa, ahogy ugye Melius Pétert nevezték a kortársak. A reformáció megjelenés azonban korábbra tehető, és nem is annyira magyarok lakta vidéken. Tehát a legkorábbi jelenségei a reformációnak konkrétan az, hogy olvassák Luther műveit, és a reformációhoz kapcsolódó nagyon sok esetben nyomtatott ide kerülő műveket. Elsősorban a német ajkú polgárság körében figyelhető meg, illetve egyes főúraknak a környezetében. Ez ugye fontos, mert a kereskedő polgárság egyszerűen meg tudta szerezni, tehát itt azért a kommunikációs csatornákról is beszélnünk kell, hogy valahogy el kellett jutni ezekhez az iratokhoz, vagy hozzá kellett jutni ezekhez az iratokhoz. De valóban Debrecennek kiemelkedő szerepe lesz, az egyik legnagyobb adófizető városa lesz a Magyar Királyságnak, de a töröknek is fizet adót, meg időnként még a fejedelmeknek is, tehát többfelé, és valóban egy olyan erős kulturális kisugárzású hely, amelyből szerencsére azért több is volt a három része szakadt ország területén, és amelyeknek pontosan ez a szervező, kisugárzó ereje teremtette meg azt a hátországot, amely szövegekkel, gondolatokkal, például hitvallási iratokkal, de akár tárgyakkal is ellátta ezeket a protestáns közösségeket.
A hitnek a terjesztéséhez mondta, hogy nagyon nagyban hozzájárult a nyomtatás. Itt azért nem kerülhetjük meg a Károli Bibliát, illetve a Vizsói Bibliát.
Viszonylag a magyar nyelven megszülető első teljes szentírás folytatás nyomtatott változat, ez egy viszonylag késői. Tehát általában az európai nyelveken korábban megszületik az első nyomtatott teljes Biblia. Ez kicsit megint a politikai hadi viszonyoknak köszönhető, hiszen ebben a három része szakadt országban nincsen igazán olyan nagy gazdaság, tehát ugye nincs például egy királyi udvar, nincs egy olyan fejedelem még, amelyik szervezni ezt. Ezért a később többnyire általában a helvét irány, tehát a református irányban tájékozódó főurak támogatásával, tehát mondjuk Rákóczi család támogatását kell kiemelni, de mégiscsak egy ma Észak-Magyarországon lévő kis környezetnek a szellemi csapatának a termékeként születik meg az első teljes nyomtatott magyar biblia. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy magyar nyelven már a 15. század óta vannak részleges biblia fordítások, hiszen nagyon fontos, mondjuk a Jordánszki kódex, mint fontos nyelvemlékünk, még domonkos apácák számára már készülnek fordítások. És nem szabad megfeledkezni például Szilveszter János új szövetségéről, amely még egy erasmista fordítás, tehát még nem kifejezetten a reformáció terméke, de mégiscsak egy rendkívül fontos tett, mert hiszen azon kívül, hogy a Szentírás szövegét adja nyomtatva, de ő jön rá Szilveszter, hogy a magyar nyelv milyen gazdag, hiszen alkalmas az időmértékes verselésre is.
A 20. századra is nagy hatással volt, hiszen rengeteg művész, költő, író, tudós, orvos volt a híve a reformációnak.
Azt arra keresünk valami tovább gondolásra érdemes pontokat, hogy a protestáns identitásnak van-e valamilyen megnyilvánulásra egy pályában, egy művészi vagy egy társadalomtudósi pályában talán közvetlenül átélhetőzni, hogy ezeknek, hogy teremtő valamilyen mintázatokat, alakzatokat, hogy hogyan viselkednek, vagy milyen pályákra orientálódnak. Tehát az például feltűnő, hogy a magyar néprajztudomány megszületésénél nagyon sok református értelmiségi volt jelen. Vagy az mégiscsak egy érdekes kérdést vett föl, hogy a kiegyezés utáni magyar politikai életben szintén a református felekezeten lévők nagyon erős szerepet vállaltak, nagyon karakteres, karizmatikus figurákat adtak. Igen. Hát vagy a Tiszákat, vagy Betlen István, tehát olyanokat, akik tényleg nyomot hagytak az eseményeken, vagy akár egy olyan megosztó személyiséget, mint Horthy Miklós. Tehát, hogy az ő felekezetének van-e valamilyen kapcsolata a cselekedeteivel, a mentalitásának. Nagyon érzékeny téma, egy hosszú folyamat, a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció öröksége, amely során kialakul az önreflektált és felelősséget vállaló európai embernek a képe. És ez a legfontosabb.